Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Újra taktikai küzdelmek figyelhetőek meg az uniós helyreállítási csomag és a jövő évtől hatályos keretköltségvetés, illetve a jogállamisági kritériumok vitákban. Kinek milyen adó van a kezében? Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban arról, hogy az Európai Bíróság szerint sérti az uniós jogot a Magyar Felsőoktatási Törvény 2017-es módosítása, ezért annak törvénysértő részeit meg kell semmisíteni. A bíróság szerint a törvénymódosítása többi között sérti az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára, valamint a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezés. A részletekről Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Az Európai Bíróság tulajdonképpen elmarasztalja azt a két feltételt, amit a Magyar Felsőoktatási Törvény módosítása, 17-es módosítása tartalmazott, és ami tulajdonképpen elvezetett ahhoz, hogy a CEU elköltözött Budapestről Bécsbe, áthelyezte ugye a központját. Mégpedig arról van szó, hogy az egyik feltétel, az volt, hogy nemzetközi szerződést kell kötni a származási ország és Magyarország között, hogyha a származási országból származó intézmény oklevelet is adó képzési tevékenységet kíván folytatni Magyarországon. Ez az első pont. A másik dolog, amit az Európai Bíróság így tulajdonképpen így az uniós joggal összeegyeztetetlennek tartott, az az, hogy azt is bizonyítania kell ennek a képzést nyújtó intézménynek, hogy a származási országban, ugye a CEU esetében ez az Egyesült Államok volt, a konkrét, tényleges oktatási tevékenységet folytat. Ez a két feltétel az Európai Bíróság értelmezése szerint ellentmond azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket Magyarország, mint az Európai Unió tagja vállalt, akkor, amikor a GATT szerződést, hogy ez a kereskedelmi világszervezetnek a keretében, szolgáltató nyújtással foglalkozó szerződés szerint, ez a GATT szerződés szerint nemzeti elbánást kell biztosítani az ilyen intézményeknek.
Kicsit szövevényes a történet azért, mert ugye van a CEU, a Central European University, illetve a Közép-Európai Egyetem, tehát van ennek egy magyar neve is. Viszont azt a két feltételt, amit te is említettél, és itt a bíróság kifogásol, hogy mint diszkriminatívként jellemezte, ezt az intézmény teljesítette aztán.
Ennek ellenére én úgy tudom, azt hiszem, hogy mégis ez vezetett valahol a költözéshez.
Tehát a CEU teljesítette a törvénymódosításban foglaltakat, annak bevezetése után nem sokkal. A működésüket garantáló Egyesült Államokkal kötendő nemzetközi szerződést a magyar kormány viszont nem volt hajlandó aláírni, így az egyetem vezetősége 18. december 3-án jelentette be, hogy az amerikai akkreditációjú képzéseiket a következő év szeptemberétől már nem Budapesten, hanem Bécsben indítják el. Van-e ezzel dolga a magyar kormányzatnak? Tehát, hogy az Európai Bíróság döntött most, akkor meg kell változtatni, módosítani kell ezt a 2017-es törvényt, a felsőoktatásit?
Ennek az a következménye, a folyamánya az lehet, hogy miután a törvény bizonyos rendelkezései, ahogy felhívtam a figyelmet erre, ez a két feltétel, ez sérti az Európai Bíróság szerint az uniós jogot, és nem csak az uniós jogot, nemzetközi szerződéseket is, egyébként a kartát is, a kartának a rendelkezését, tehát alapjogokról is szó van. Így ezért a magyar kormánynak, Magyarországnak ezt a törvényt módosítania kell. Vagy pedig ugye vissza kell vonnia. Nyilvánvaló a módosítás lehet esetleg a releváns, és nyilván az Európai Bizottság lesznek, a tiszte lesz majd a teendője, annak áttekintése, hogy a Magyarország időre, nincs határidő, de hogy idővel, ugye meghatározott idő, nem meghatározott időn belül, de egy záros határidőn belül, és az Európai Bíróság ítéletével összhangban fogja módosítani a törvényt.
Ez a bírósági döntés kijelölhet-e adott esetben a magyar kormány számára kereteket jövőbeni törvényalkotáshoz? Nem csak a konkrétumról beszélek, hanem úgy általánosságban is. A
bírósági ítélet most világossá tette azt, hogy milyen feltételek támasztásával nem lehet korlátozni ugye, a tudományos élet szabadságát. És ez egy fontos dolog, ugye, hogy ezek a feltételek, amelyek ugye a kérdéses magyar törvényben szerepeltek, nem jöhetnek vissza. Viszont nyilvánvalóan, és ezen nem, sokan nem lepődnének meg, én beszéltem egy két jogásszal, hogy amikor Magyarország majd módosítja a törvényt, akkor elképzelhető egyébként, hogy más új feltételeket támasz majd, ez minden lehetősége megvan egyébként. Más kérdés, hogyha ezek a feltételek, esetleg olyan mértékben korlátoznák megint a tudományos élet szabadságát, hogy az Európai Bizottság szerint megint csak egy kötelezettségszegési eljárást indokolna, akkor a bizottság ezt az eljárást is elindíthatja újra, és akár megint megfordulhat az Európai Bíróságon az ügy. De ne rohanjunk ennyire előre, hiszen nyilvánvalóan nem feltétlenül ennek kell lenni a következménynek, csak azt jelzem ezzel, hogy nem feltétlenül azt jelenti az, hogy a felsőoktatási törvényt akkor ebben a formában kell hagyni, hiszen hogyha visszaállítják tulajdonképpen az előtti helyzetet, akkor ugye jogikusan felmerülhet az is, hogy akkor a Közép-Európai Egyetem vagy a CEU, ugye amerikai akkreditációt nyújtó, vagy amerikai diplomát nyújtó tevékenysége is visszakerülhetne Budapestre.
Elképzelhető egyébként, hogy valami fajta szankciót kap ezért Budapest? Tehát adott esetben pénzügyi megrovást, ha lehet így fogalmazni?
Tehát az Európai Bírósági ítélettel semmiféle közvetlen azonnali pénzbírság nem jár, tehát nem egyáltalán nem. Az Európai Bíróság tulajdonképpen csak annyit mondott, egy kötelezettségszegési eljárásra reagálva, annak a jogi ellenőrzését elvégezve, hogy az Európai Bizottságnak minden fronton igazat adott, viszont ebből nem következik az, hogy Magyarországot pénzbírsággal is sújtják. Az más kérdés, hogy a CEU az Európai Bírósági ítélet birtokában benyújthat esetleg kártérítési pert indíthat. Miért is indíthatna? Azért, mert ugye a költözéséhez vezető körülmények, az elköltözéséhez vezető körülmények, azok egy olyan jogszabályon alapultak, amelyeket az Európai Bíróság tulajdonképpen törvényen kívül helyezett, az uniós joggal ellentétesnek minősített. Ezért a CEU akár magyar bíróságon kártérítési pert is indíthat, például, ezt jogászok el tudják mondani, például a költözés, az elköltözés költségeinek a megtérítése véget. De nyilvánvalóan ez a CEU-nak a döntése, hogy ezt a mostani döntést hogyan fogja értelmezni, és ez milyen lépéseket fog majd kiváltani, indukálni a részéről.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. Demokrácia intézetet alapítana a magyar fővárosban a CEU, és elsősorban kutatókkal népesítené be a budapesti kampuszt. Erről beszélt az Európai Bíróság döntése után az intézmény Demokrácia intézetének társigazgatója, Fodor Éva.
Egy igazi erkölcsi és jogi győzelemnek könyveljük el ezt a döntést, de sajnos a döntés azért viszonylag későn jött abból a szempontból, hogy mi történjen a CEU-val. Tehát a CEU elköltözött Bécsbe, és ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Elképesztő mennyiségű pénzt és energiát költöttünk erre a dologra, tehát nem tudjuk visszacsinálni. Így aztán a tanítás, illetve a kutatás a kollégáink azok Bécsben vannak. De ez a döntés azért lehetőségeket nyit számunkra, hogy többféle dolgot csinálhassunk itt a budapesti kampuszon. Semmiképpen nem fogjuk feladni ezt az épületet, és reméljük, hogy újra meg tudjuk tölteni. Ha nem is elsősorban diákokkal, de kutatókkal, posztdokokkal, magyar kollégáinkkal, emberekkel, akik érdeklődnek a demokrácia, illetve ehhez kapcsolódó kérdések iránt, mert elsősorban egy demokrácia intézetet gondolunk itt elindítani a kampuszon. Persze azok mellett, az intézmények mellett, akik már itt vannak. Részben itt működik a könyvtárunk, nem messze ettől az épülettől az Open Society Archívum, illetve itt van egy kutatói alkotóházunk is. Tehát azért vannak intézmények itt a budapesti kampuszon, de igyekszünk ezeknek a sorát gazdagítani egy kutatóintézettel, mondom, amit demokrácia intézetnek nevezünk. Brüsszeli hét.
Az európai ügyekért is felelős igazságügyi miniszter elfogadhatatlannak tartja a kettős mércét. A jogszabályokat szerinte minden egyetemnek egyformán be kell tartania Magyarországon. Varga Judit a távirati irodának adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, idézem, nem lehet olyan törvényt alkotni, amely a Soros Egyetemet előnyösebb helyzetbe hozza a magyar egyetemeknél. A tárcavezető hozzátette, az Európai Bíróság ítéletét, mint mindig, Magyarország a magyar emberek érdekének megfelelően végre fogja hajtani. Kiemelte, hogy a magyar szabályozás révén biztosítható, az adott intézmény hallgatói valóban olyan végzettséghez jutnak majd, mint amilyen diploma megszerzését várták. Brüsszeli hét. A kormányok és az Európai Parlament egymásra mutogatnak a júliusban az állam és kormányfők által jóváhagyott 1850 milliárd eurós pénzügyi csomag végleges elfogadásának csúszása miatt. A tények az EP szokatlan kompromisszumkészségéről árulkodnak, és azt mutatják, hogy a csomag véglegesítésének útjában álló szűk keresztmetszetek döntő többsége a tanácsi térfélen halmozódott fel. Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével nézünk a kulisszák mögé.
Látjuk, hogy folyik ez az új egymásra mutogatás az intézmények között, ami teljesen normális, hiszen még mindenki a másikra akarja hárítani a felelősséget. Azért azt látni kell, hogy a kiinduló javaslat, ami az egész tövéves keretköltségvetésre vonatkozott, 2018 májusában született meg az Európai Bizottság terjesztette elő. A tanácsnak volt, a tanács, hogy a tagállamokról beszélünk, legalább több mint 2 évre betellett nekik, mire sikerült végre megállapodniuk erről. Igaz, tegyük hozzá, hogy úgyis módosítani kellett volna, hiszen jött a Covid, a koronavírus, és járvány is ilyen értelemben nem biztos, hogy feltétlenül rossz volt az, hogy ilyen sokáig kivártak. Viszont az tény is való, hogy ezek után a parlamentet szinte falhoz állítják, hiszen a parlamentnek vannak bizonyos jogkörei, a jogkörei, ha még ha korlátozottak is, arra térjünk vissza arra a dologra, ami nagyon fontos szerintem leszögezni, ugye, hogy, és ami bonyolítja a helyzetet jogilag is egyébként, az, hogy ugye van a többéves keretköltségvetés, ami 7 évre szól, 2021 és 2027 között, és van ugye ez a 750 milliárdos újjáépítési vagy helyreállítási eszköz, ami kifejezetten a gazdasági válságból való kilábalásra szolgál, és ami 2020 és 2026 között érvényes.
Ez egyben van egyébként? Tehát erről egy csomagban kell dönteni minden politikusnak, vagy minden fajta fórumnak?
Na ez az érdekes, hogy technikailag és politikailag ez egy csomagot képez, hiszen úgy állapodtak meg a vezetők, hogy mindenki nézte azt, hogy ha megállapodunk, ha elengedjük ezt a csomagot, ugye most a helyreállítási eszközről beszélünk, akkor persze közben a másik oldalon meg legyenek csökkentések, vagy legyenek növekedések. Tehát mindenki úgy tekint erre, az legalábbis a tagállamok, hogy ez egységes és megbonthatatlan csomag. A probléma az, hogy jogilag viszont nem, hiszen jogilag 2 különböző jogi eszközről van szó, ráadásul a helyreállítási eszköznek semmiféle jogi előzménye nem volt. Ebből az Európai Parlamentet gyakorlatilag ki is hagyták, annyiban igazából, hogy az Európai Parlamentnek egyetlen szerepe volt ezzel kapcsolatban, egyébként ágáltak is ezen a képviselők, de végül elfogadták. Ez pedig az, hogy van a saját források rendszere, van ez egy határozat, amit módosítani kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság elmehessen a pénzpiacokra és felvehessen hiteleket. Enélkül ez a 750 milliárdos program semmit nem ér. És ebben az Európai Parlamentnek ehhez véleményt kellett alkotni. Vélemény azt jelenti, hogy nekik el kell fogadni plenárisan egy véleményt. Ez megtörtént, és gyakorlatilag a parlament kiengedte a kezéből ezt a csomagot most már. Ez a csomag a tagállamoknak a térfelén van, viszont, és itt lép be a másik elem, a másik csomag, ami bonyolítja a helyzetet, ugye a többéves keretköltségvetés. A többéves keretköltségvetésben vannak olyan elvaratlan szálak a parlament és a tanács között is, de a tanácson belül is például a jogállami ugye, kondicionalitás vagy feltételrendszer, amelyek miatt viszont nem evidens, hogy tovább mehet ez a folyamat. Ugye ratifikálni kellene ezt a saját források rendszeréről szóló határozatot, ennek a módosítását valamennyi tagállamban ahhoz, hogy január 1-től sokkal vonóval elindulhassanak a programok, ami még mindig nem azt jelenti, hogy a pénz megindulhat, de a legjobb esetben is, hogy a pénz, a kifizetése valamikor 2021 első fél évének a vége felé indulhatnának el.
Mindjárt visszatérünk a jogállamisági részre, mert szinte az időről időre előkerül, de térjünk vissza egyelőre arra, hogy lehet azt már tudni, hogy honnan vesznek föl, tehát az Európai Bizottság honnan vesz majd föl ilyen kedvező kamatozású hiteleket? Tehát ebbe a különböző fórumoknak, például az Európai Parlamentnek van beleszólása?
Hogy a bizottság egyáltalán felvehessen kölcsönöket, ugye a többi tagállam nevében, ezért szükséges egy ilyen felhatalmazás, és ez a határozat módosítása jelenti azt, hogy legyen mozgástere. A bizottság attól kezdve ez technikai kérdés, egyébként a bizottságnak ez az egysége Luxemburgban lett felállítva, működik is már, csak ugye most sokkal nagyobb hatókörben kell, terjedelemben kell majd ezzel foglalkozni, volumenben. A lényeg az, hogy a bizottság bármikor elmehet a piacra, és nagyon kedvezményes feltételek mellett tudja felvenni
De akkor nincsen semmi meghatározva, hogy honnan és milyen formában vegyék fel ezeket a hiteleket?
Nincsen, de azt látható, és azt a tagállamok is kiszámolták, hogy azt hiszem van olyan 8-90 tagállamban, amelyiknek a mostani, hogyha most menne a tagállam a piacra és fölvenni a hitelt, akkor ugyanolyan feltételek mellett tudná fölvenni, mint a bizottság fogja majd. Viszont a többi tagállam, Magyarországot is beleértve, sokkal jobban teszi, hogyha ezzel a kölcsönnel majd, mint az Európai Bizottság felvesz, él, hiszen sokkal kedvezményesebb,
mert olcsóban fog tudni hitelhez hozzájutni, mint hogyha maga menne a piacra és felvenni ezeket a hiteleket.
A jogállamisági kritériumok tehát mindig időről időre előjönnek. Most például a minap az európai parlamenti frakciók vezetői fogalmaztak meg egy közös levelet, hogy jogállamisági kérdésekhez kössék a kifizetéseket. Ugyanakkor Magyarország ezeket mindig bírálja, hogy egyrészt se az alapszerződésben nincsen benne, meg kettős mérce, meg diszkrimináció, meg mindenfajta ilyen jelzőket mondanak rá. Mi lesz most egyáltalán? Mennyire lehet ezt, ha így lehet fogalmazni, az ebetakaróhoz kötni?
Tehát ugye tudjuk, azon túl vagyunk már tulajdonképpen, hogy a magyar aggályok hangoztatása nyilván ez politikailag értelmezhető, hogyha jogilag pedig nyilvánvalóan, ha Magyarország úgy gondolja, hogy jogilag nem áll meg ez az egész kezdeményezés, akkor az Európai Bírósághoz fordulhat, erre minden joga megvan, de úgy néz ki, hogy valamennyi intézmény és a tagállamok többsége, meg az Európai Parlament is beleállt abba, hogy egy jogállami kondicionalitás, tehát magyarán a kifizetések, uniós kifizetések jogállami feltételekhez kötése, ez egy politikai kondíció, nem jogellenes az európai jogban. Ugyan volt a tanácsi jogi szolgálatnak egy véleménye, ami adott formájában a korábbi bizottsági javaslatot nem tartotta jogilag megalapozottnak, de azt is látjuk, hogy ezt nem feltétlenül megfogadni egyrészt, másrészt pedig azóta módosítottak rajta. A lényeg az, hogy most van egy rendelettervezet a tanács és az Európai Parlamentnek, mind a kettő jogalkotónak van álláspontja erről, és ezek elkezdik a tárgyalásokat ezekről a rendelettervezetről. Ami bonyolítja a dolgot, hogy a rendelettervezet nem önmagában áll, hanem része lett ennek a több éves keretköltségvetésről kötött alkunak is, hiszen az állam és kormányfők megkötötték erről az alkut, többek között erről is, még hogy a homályos alku is volt, emlékszem arról, hogy beszéltünk júliusban arról, hogy ebben még rengeteg probléma lesz, hát meg is történt, hiszen tulajdonképpen itt a probléma igazából, hogy Magyarország és Lengyelország az a két ország, amelyik ezt leginkább ellenzi, ezt a mechanizmust, az új mechanizmust, nem áll teljesen fegyvertelenül ebben a küzdelemben, és akkor még tegyük hozzá azt, hogy a tanácsi álláspont, amivel egyébként Magyarország és Lengyelország nem azonosult, de más országok sem, az még nem a végleges megoldás lesz, hiszen az Európai Parlament ezen még sokkal jobban szigorítani szeretne. És hogyha a szigorítás irányába haladunk, akkor tulajdonképpen Magyarország és Lengyelországnak tényleg komolyan gondolja azt, hogy minden eszközzel meg akarja akadályozni ezt az eszközt, ezt az új kondicionalitást, akkor nem nagyon marad más eszközzel, mint ilyen azzal a lehetőséggel, ugye ez a politikai zsarolás, vagy vétó lehetőségével, hogy ott van az az elem, hogy amit mondtam, a saját források rendszeréről szóló határozatnak a módosítása, ami egyhangú döntést igényel a tanácsadagállamok részéről, és nemzeti ratifikációt. Tehát Magyarország is...
Ezt meg tudják torpedózni adott esetben.
Igen, meg tudják tenni, de azért akkor szembe kell nézniük annak ódiumával, hogy rájuk fog vetődni majd annak az árnyéka, hogy miattuk nem fog tudni elindulni. Ugye ez az egész csomagnak, gazdaságélénkítő csomagnak a végrehajtása, ez fontos. Ugye nem csak egyébként Olaszország, Spanyolország és a többi ország számára, hanem fontos Magyarország és Lengyelország számára is, nem utolsó sorban a lengyelek, akik ugye maga a miniszterelnök dicsérte meg a lengyeleket annak idején, hogy micsoda mennyiségű pénz sikerült nekik kitárgyalniuk. Tehát nekik is fontos, nyilvánvaló, de az is igaz egyébként, hogy ez az eszköz lehetőségükre, és az tegyük hozzá azt is, hogy ebben a pillanatban Magyarország és Lengyelország nem egyedül tartja fel ezt a folyamatot, hiszen látjuk, hogy ellentmondás van, különbségek vannak a tanácsi álláspont és a parlamenti álláspont között, és ez a négy, amiről te is hivatkoztál, a négy frakcióvezető levele, tulajdonképpen azt akartam megerősíteni, hogy az Európai Parlamentben még vannak vörös vonalai a tárgyalásokon, több sínen folynak, több vágányon folynak ezek a tárgyalások, a parlament szeretne még bizonyos főszereket is módosítani, illetve 15 politikai programra több pénzt szerezni, különböző módszerekkel, és ez is része ez az egésznek a kondicionalitás, tehát ez a jogállami feltétel.
Ennek tulajdonképpen örök kérdés az, hogy a jogállami kritériumok azok politikai kritériumok, vagy pedig valóban meg lehet fogalmazni relevánsan ilyen határvonalakat, vörös vonalakat, hogyha lehet így fogalmazni.
Ugye erről folyik egy vita, hogy lehet-e definiálni egyáltalán a jogállami. Ugye az európai értelemben az uniós intézmények az Európai Bizottságot is ideértve emlékeztetnek arra, hogy az Európai Bíróságnak van olyan ítélete, ami nemrég született, ami meghatározta, ami definiálta gyakorlatilag a jogállami kódit, a jogállamot is, tehát mi a jogállam pontosan, mit jelent, és mit kell ezzel érteni. Egyébként az Európai Uniós alapszerződés második cikkének az értékeihez vannak rendelve ezek. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bíróság, amely ugye most éppen a cégügyben is látjuk, sok esetben gyakorlatilag tényleges jogalkotóként lép fel, hiszen bizonyos beadványokra reagálva, bizonyos helyzetekre reagálva, akár olyan döntéseket is hozhat, amelyeket később az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak is követniük kell. Tehát magyarul csak akarok ezzel, hogy igazából lehet vitatkozni ezen, hogy politikai, vagy jogi, vagy sem, vagy nem. A lényeg az itt igazából, hogy azt mondják, akik ezt a politikai kondicionalitás feltételrendszert fontosnak tartják, ugye, és akkor lehet ezen vitatkozni természetesen, de az, hogy a költségvetés, az Európai Uniós költségvetés, ugye, és a pénzügyi érdekeknek a megvédéséről szolgáló mechanizmusról van szó, ezért ilyen már létezik. Egyébként én azt gondolom, egyébként nekem továbbra is az a véleményem, hogyha Magyarország és Lengyelország belépett volna az Európai Ügyészségbe, akkor valószínűleg ennek a feltételrendszerre se lenne szükség. Ilyen értelemben tehát Budapest és Varsó jól sejti azt, hogy ez az egész mechanizmus igazából őket célozza, még hogyha mindenkire is ki is fog terjedni. Azért vannak természetesen más országok, amelyekre szintén a gyanú árnyéka vetül, vegyük Bulgáriát, Máltát, Romániát és esetleg Szlovákiát bizonyos esetekben is. Tehát nyilvánvaló, hogy ha Magyarország és Lengyelország is generálta ezt, ugye az, hogy a pénzek megfelelő helyekre jussanak, legalábbis az európai adófizetők pénzei, ezt az egész mechanizmust, az is tény is való, hogy ennek az alkalmazása valamennyi tagállamba ki fog terjedni, ha egyszer alkalmazni fogják. Ha egyszer egyáltalán alkalmazni tudják majd, hiszen nagyon sok függ attól, hogy milyen feltételeket fognak megszabni, és erről folyik most a vita igazából a tanács és az Európai Parlament között.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!